Egy dal, amely meghódította a világot. A legszebb karácsonyi ének történetét elmondja Karácsony Tibor atya és Dalos Ágnes.
Elérkeztünk Jézus Krisztus születésének ünnepéhez, a karácsonyhoz. Az Isten gyermek ajándékba hozott a földre egy olyan kedves dalt, amely meghódította a világot. A távoli norvég falvaktól, a napfényben fürdő afrikai partokig, szent este, amikor kigyúlnak a fények a díszes karácsonyfákon, itt is, ott is, halkan, csendben, felcsendül a csendes éj közismert dallama, melyet a földön milliók énekelnek. Az eltelt közel két évszázad alatt generációk váltakozó sora követték és követik egymást, de minden bizonnyal ez a szívet-lelket melengető dal a karácsonyi ünnepkör elmaradhatatlan része marad az idők végéig. Népszerűségének titka, hogy annak a csodálatos éjszakának a misztériumát képes felidézni, amikor Betlehemben megszületett a megváltó. Méltónak tartjuk, hogy a Mária Rádió hallgatói is megismerjék a legszebb karácsonyi dal történetét, és hálatelt szívvel emlékezzünk meg a szerzőpárról, a helyről, az országról, ahonnan ez a kedves dal elindult a betlehemi csillag után. Ausztriában, Salzburgtól, Mozart szülővárosától nem messze található Oberndorf, azaz osztrák alpesi kis falu, ahol 1818. december 25-én a Szent Miklósról elnevezett templomban első ízben énekelték a csendes éjt. Ebben a templomban volt segédlelkész a salzburgi születésű József Mohr, akit katona édesapja és költőnő édesanyja már gyerekkorától papi pályára szántak. Álmuk valóra vált, amikor 1815-ben pappá is szentelték a salzburgi dómban. Lelkipásztori pályafutása és költői tehetsége Oberndorfba helyezésével bontakozott ki teljesen. Mohr atya bizalmas barátai közé tartozott a fiatal kántortanító Franz Xaver Gruber, aki a szomszédos faluban tanított, ugyanakkor Oberndorfban is ellátta a kántori szolgálatot. A világ mindmáig legszebb karácsonyi dalát. Ennek a jóbaráti kapcsolatnak köszönhetjük, no és egy legendává vált furcsa véletlennek. Elevenítsük fel ezt a képet a legendás múltból, és hallgassuk meg, mi is történt azon a karácsony előtti napon.
Ahogy sok-sok év óta minden decemberben, úgy 1818-ban egy osztrák kis faluban, Oberndorfban, bár szegényen, mégis vidáman készültek a megváltó születésére, a karácsonyra. Annak idején még nem volt szokás nagy bevásárló központokban bögdösődni, drágábbnál drágább ajándékokat vásárolni. Igaz, az embereknek nem is volt rá pénzük. A gyerekek önfeledten szánkoztak, csúszkáltak, hemperegtek a frissen esett hóban. A család sütött, főzött, csinosították, szépítgették az otthonokat, udvarokat, kerteket. Mór atya is éppen a fő próbát tartotta a gyerekekkel, és arra kérte őket, próbálják el az éneket is, amit karácsony este adnak elő. A csendes templomban vidám hangok és apró kuncogások visszhangzottak. Kedveseim, csendet, kezdjük a próbát. De amint Mór atya az orgona billentyűire tette az ujját, az orgona belsejéből furcsa zaj hallatszott. Aztán még egy, és még egy. Különös, gondolta a fiatal pap. Kinyitotta az orgona mögötti kis ajtót. Slám, 10-20 kisegér szaladt szerteszét, nyomukban egy macskával. Nem is szólva a kis énekesekről, akik eszeveszett üldözésbe kezdtek. Szegény Mór atya odafordult, hogy megnézze a bőrből készült fújtatót. Mit látott? Az egerek teljesen szétrágcsálták, így használhatatlanná vált. A szörnyű állapotban lévő orgonával és az egerek nyomában eltűnt gyerek kórussal bizony búcsút mondhatott az atya a karácsonyi éneknek. Türelem, gondolta, lemondunk az orgonáról. Miközben a főoltár előtt térdepelt, eszébe jutott barátja, Franz Gruber a tanító, aki nem csak ügyes orgonista volt, de a gitár húrjaival is jól elboldogult. Az Arnsdorfi iskola épületben talált rá, egy olajmécses gyenge fényénél éppen a kisdiákok dolgozatait javította. Köszöntelek, kedves barátom, figyelj! Majd elmesélte a történteket. Ki kell találnod valami újdonságot az éjféli misére, egy egyszerű dalt, amit gitáron kísérsz majd. A szöveget megírtam, a dallamot neked kell megírnod hozzá, de azt ajánlom, nagyon gyorsan. Először nem értett egyet Mórral, mert félt, hogy a híveknek nem tetszik majd a gitár kíséret, mivel a gitárzene inkább a szórakozó helyeken jellemző, de végül beleegyezett. Amikor Mór atya elment, Gruber átolvasta a költemény szövegét, amit a pap nála hagyott. Tüstént fogta a gitárját, és a húrokon már is pengetni kezdte a legegyszerűbb hangokat. A hagyomány úgy tartja, hogy egy óra alatt megírta a dallamot. Bizony, már csak pár óra volt hátra az éjféli miséig, amikor átnyújtotta a kottát a zeneértő Mór atyának, akinek megtetszett a dal. Elérkezett a szent este. A csodálatosan feldíszített plébánia templom megtelt hívekkel. A fő oltár ragyogott az égő lámpáktól és gyertyáktól. A szent misét Mór atya celebrálta, miután Lukács evangéliumával kihirdette a megváltó születését. Gruber tanítóval együtt odament a jászolhoz, és remegő hangon énekelni kezdtek. Csendes éj, szentséges éj. Egy rövid csend után az egész templom újra énekelte a dalt. Csendes éj, szentséges éj, szív örülj, higgy, remélj. Isten szent fia hinti reád, ajka vígaszt adó mosolyát. Krisztus megszületett, Krisztus megszületett.
Csendes éj, drága szent éj, őr egy szív, nyízva éj, Isten gyermeke állva néz rád, hív az óra, mely vége mind áll,
kedves hallgatóink! Számos legenda szól még a legszebb karácsonyi dal históriájáról, de tény, hogy a két szeretetreméltó jó barát és dalszerző megajándékozták az egész világot egy olyan csodálatos dallal, mely a hit, remény, szeretet, angyali üzenetét hozza le az égből, és a népeket összekötő békevágyat lopja be az emberi szívekbe, a miénkbe is. Egy népszerű történet az is, hogy amikor Mór atyát áthelyezték egy másik plébániára, a dal szövege és kottája az Oberdorfi orgonában maradt. Ott akadt rá orgonajavítás közben egy tiroli orgonaépítőmester. Azonnal felismerte a dal rendkívüli erejét, és amikor 1832-ben Lipcsében volt munkája, karácsonykor a városi nagy templomban tiroli kollégáival előadta a dalt, a hívők közösségének nagy tetszésére. Ezután tovább terjedt, először német nyelvterületen, majd köszönhetően a katolikus és protestáns misszionáriusoknak. Az összes kontinensre elvitték, és lassan meghódította az egész világot. Ma már valamennyi nyelven és dialektusban több mint 300 fordításban ismeretes. Így Kínától az ausztrál őslakosokig, az északi sarktól a déltengeri szigetekig mindenütt éneklik, ahol csak megünneplik a karácsonyt. Csupán néhány gondolatot mondanék még a templomról, ahol először énekelték a csendes éjt. Az 1890-es nagy árvíz okozta pusztítások miatt a Szent Miklós templom állaga meggyengült és lebontották. Néhány évtizeddel később a helyén felépült a csendes éj emlékkápolna, amely közel 200 évek karácsonykor zarándok helyé válik. Minden esztendőben, szent este, 5 óra tájban, a csendeség kápolnánál tartott emlékünnepségen, eredeti formában, gitárkísérettel felhangzik a dal, immár sok ezer torokból és több nyelven, hiszen a világ minden tájáról érkeznek a turisták, szívükben azzal a vággyal, hogy közösen énekeljék el a kereszténység legszebb karácsonyi dalát. Az ünnepek alatt többször halljuk a Mária rádióban is, hogy a megbékélés angyali üzenete a kedves hallgatók szívébe is eljusson. Adja Isten, hogy a betlehemi kisded békéje és szeretete valóban töltse be mindannyiunk szívét.
A dal, amely meghódította a világot. A legszebb karácsonyi ének történetét elmondta Karácsony Tibor atya és Dallos Ágnes. A műsort az Erdélyi Mária Rádió készítette.
Mária Rádió. Szeretetből.
Kedves hallgatóink, a következőkben Takács István atyát, a Veszprémi Érsekség irodaigazgatójának karácsonyi gondolatait hallják.
És örömmel és szerettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Karácsony kapcsán én azt mondom, hogy szép magunk elé idézni a Szent Családot, Józsefet, Máriát, a gyermek Jézust, és én most a karácsony üzenetét az ő személyükön keresztül fogalmaznám meg. Az első Szent József lenne. Az ember belegondol, hogy itt van ez a fiatal ember, akinek vágyai, tervei vannak, álmai vannak, Máriával, a jegyesével, és akkor valamilyen módon az Isten ezeket a terveket áthúzza. És hogy mégis tud az Isten mellett dönteni, és mégis tud az ő szeretetének eszköze lenni. Ez lenne az első gondolat, amit talán úgy fogalmaznék meg, hogy a valóság szeretete az álmaink helyett. Mert a valóság több, mint az álmaink. Sokszor elképzelünk egy steril világot, amiben nincs nehézség, nincs szükség, de ez valójában az álmaink világa, ahol mindig sikerülnek a dolgaink, ahol nincs szenvedés, nincsen gyász. Tudjuk, hogy szeretünk ennek a világnak a bűvkörében időzni, de és olyan nehéz visszajönni a valóságba. Talán pont úgy, ahogy József tervezgette, elképzelte az életét, és valahogy az Isten ebbe a terbe belelépett, és ezeket a terveket, álmokat ő áthúzta. De közben megtanította Józsefet arra, hogy rájöjjön, hogy a valóság több, mint az álmai. Rájöjjön, hogy a valóságot, ha szereti, akkor sokkal többet kap, mint ha álmai illúzióját kergeti. Mikor karácsony eljön, és Józsefre gondolunk, akkor vajon mennyire merjük a valóságot úgy látni, hogy a valóság több, mint az álmaink, hiszen ebben a valóságban az Isten szeretete elvezet hozzá sokakat, akiket szerethetünk, akik által a mi életünk is kiteljesedhet, akiket nem véletlenül kaptunk. És itt és most mi mindig Isten gyermeke, és mindig a mennyország örökösei vagyunk, bármi történjen. Nagyon szép Józsefben, ahogy ő ezt megéli, ahogy valóban a valóságot meri jobban szeretni, mint az álmait. Azt a valóságot, ami teljesen felülírja mindazt, amit ő tervezett. Aztán szintén József kapcsán még egy gondolat, hogy róla nem sokat tudunk. Kicsit névtelenül, vagy mondhatnánk szerep nélkül marad ő, hiszen azon túl, hogy Mária jegyese és Jézusnak a nevelőapja, hogy ács volt, nem is tudunk semmit. Azt se tudjuk, mikor halt meg. Azt tudjuk, hogy Jézus keresztények tövében ő már nem volt. Keveset tudunk róla, mondhatjuk szürke szereplője ennek a történetnek. Mégis, ha jobban belegondolunk, akkor rájövünk, hogy ahol ő volt, ott az Isten főszereplőként számított rá. Mária számára, Jézus számára, ahogy ő szerette ő a családját, ahogy gondját viselte, ahogy vigyázott rájuk, senki más nem tudta úgy szeretni. Milyen jó tudni, hogy a magunk életében is ott, ahol vagyunk, és akik számára vagyunk, Isten főszereplőként tekint ránk. Akkor is, hogyha nem feltétlenül olyan látványos ez a szerep. Pont úgy, ahogy József megéli. József kapcsán tehát ez a két gondolat lenne. A valóság szeretete álmaink helyett, mert ez a valóság több, mint az álmaink. Ebben a valóságban Isten szeretetének eszközei lehetünk, ebben a valóságban Isten, ahová helyezett, ott főszereplőként vagyunk jelen. Aztán a következő alak a Szent Családban Mária lenne. Mindig úgy lenyűgöz az Isten szeretete, ami jelenvaló lesz Márián keresztül, hogy Isten egy gyönge fiatal lányon keresztül valósítja meg a legnagyobb tervét, amit az emberiség számára kigondolt. És ennek a fiatal lánynak az igényétől teszi függővé az egész tervet. És ha Máriát jobban megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy milyen hatalmas dolog, hogy az Isten mindig velünk és általunk akarja szeretetének művét megtenni és véghez vinni, és az Isten valami nagyon szépet álmodik meg velünk a világ számára, de hogy ez valóság legyen, ahhoz kell a mi igenünk. Olyan szép, hogy Mária bátor volt erre az igenre. És olyan jó lenne, ha mi is bátrak lennénk arra az igenre, amit Isten velünk és általunk megálmodott, mert nélkülünk ez nem lehet valósággá. Sokszor mondjuk, hogy legtöbbször a mulasztásainkkal vétünk, és nem is tudatos rosszal, mert nagyon sok lehetőséget kapunk a jóra, és mégis nem élünk vele. Hány elmaradt mosoly, hány elmaradt ölelés, hány elmaradt köszönetmondás vagy bocsánatkérés tehetné szebbé ezt a világot, ami rajtunk áll. És azzal, hogy ez nem születik meg, lesz szürke és sokszor élhetetlen körülöttünk a világ. Nagyon szép Máriától megtanulni azt is, hogy ő nem az egész tervre mond igent, hanem arra a kevés, ami rajta áll, ami mégis elengedhetetlen, hogy az valóság legyen. Pont úgy, ahogy mi a jóra való alkalmakat megkapjuk nap, mint nap. És azokra igent mernénk mondani, a mi szeretetünkön, mosolyunkon, gondoskodásunkon, örömünkön, reményünkön keresztül megértenénk, hogy Isten hatalmas dolgokat álmodott meg a világ számára, akkor egészen más világban találhatnánk magunkat. Mária tehát megtanít minket arra, hogy Isten mindig velünk és általunk akarja szeretni ezt a világot, Pedig mi mondhatnánk, hogy az Isten nagy, én meg kicsi vagyok, az Isten mindenható, én meg olyan töredékes dolgokra vagyok képes, de mégis ez a hatalmas Isten velünk és általunk akarja szeretetének művét folytatni, és olyan szép, hogy Mária ezt felismeri, ezt a bizalmat, Isten vakmerő bizalmát beteljesíti, arra, ami rajta áll, igen, mer mondani, és így közreműködője egy nagy isteni tervnek, a világ gyógyításának, ennek a világnak a megváltásának. És végül az utolsó a gyermek Jézus. A jó elidőzni Jézus alakja mellett, mert látjuk, hogy amikor az Isten látható alakban megjelenik köztünk, akkor egy kisgyermek képében, egy szeretetre éhes kisgyermek képében érkezik el közénk. És az is olyan szép, hogy aki látott már kisgyereket, tudja, hogy kisgyerek keze mindig jár, mintha arra várna, hogy megöleljék őt. Olyan szép látni, hogy Isten öleléssel érkezik ebbe a világba. Böjte atya szokta mondani, hogy amikor Isten híre megy a mennyek országába, hogy az Isten el akar jönni a földre, akkor az angyalok összecsapják a kezüket, és azt mondják, végre. Végre itt már rendet kéne tenni ott lenne a földön, az emberek világában. Egy-két fület azért jó lenne megcsavarni, egy-két pofont kiosztani, mert hát ráfér a virágra. És megjön a mindenható Isten, és nem kezd füleket csavarni, pofont osztani, hanem ölelésre tárt karral, szeretetre éhesen érkezik közénk. És olyan szép, hogy az első mozdulat és az utolsó mozdulat is Krisztustól, ez az ölelésre tárt kar. Hiszen a kereszten ezt az ölelésre tárt kart látjuk, a két ölelésre tárt kart, ami azt mutatja, hogy Isten akkor sem vonja vissza a szeretetét, amikor az emberek szöget vernek bele. Mert jó látni az Istent így érkezni a világba, és ilyen ölelésre tárt karral, szeretetre éhesen kiszolgáltatva magát, megmutatni azt, hogy mit is vár tőlünk emberektől. Szoktuk mondani, hogy olyan szép megérteni azt, hogy minden szeretetre éhes emberben maga Krisztus jön felénk, és megérteni azt is, hogy a legrövidebb út a másik ember, a legrövidebb út Istenhez pont a másik ember. Aztán szintén Böjte atya szokta mondani, hadd kölcsönözzem tőle a gondolatot itt a gondolatsor lekerekítésére, hogy hát milyen csalódás ebben a fogyasztásra berendezkedett világban, hogy üres kézzel jön el az Isten közénk. Hogy miért nem hoz egy jó kis barkácskészletet Ács apjának, nem? Hát milyen praktikus lenne, vagy hát miért nem hozod valami praktikus ajándékot az édesanyjának, hát hogy megnő az édesanyák terhe, ha egy gyermek születik, valami praktikus pelenka készlettel megérkezheted volna, ha már nagyobb dolgokra nem gondolt, de még azt se hozott. Hogy üres kézzel jön. És milyen szép megérteni azt, hogy az Isten azért jön üres kézzel, mert ő maga lesz az ajándék. És ha jól készülünk karácsonyra, ha jól megértjük karácsony üzenetét, akkor tudjuk, milyen jó, hogy bátorítást kapunk az Istentől arra, hogy elmerjük hinni, mi magunk lehetünk ajándéka a másik számára. És bizony az a karácsony az igazi, amikor a másik szeméből azt olvassuk ki, hogy mi vagyunk a legszebb ajándék annak a másiknak a számára. Sokszor néha egyszerűbb valamit adni, mint magunkat ajándékká tenni. Milyen jó lenne az Isten bátorítását ilyen módon megélteni. Ő maga lett ajándékká, megtanítva minket arról, hogy mi is ajándékká lehetünk. Én kívánom, hogy a karácsony üzenete a szívünket eltöltő öröm és szeretet azáltal tudjon megérkezni hozzánk, hogy mint József elmerjük hinni, hogy ott, ahol vagyunk, mi főszereplőként vagyunk ott, azok számára, akiket Isten nekünk adott, hogy merjük hinni, a valóság mindig több, mint az álmaink, és legyünk a valóság szerelmesei, ahol már Isten szeretetének eszközei és a mennyország polgárai, meghívott örökösei vagyunk. Merjünk, mint Mária, bátrak lenni, kimondani azt az igent, ami hiányzik ahhoz, hogy az Isten szép terve velünk és általunk valóra váljon. Merjük észrevenni, hogy Isten soha nem helyettünk, hanem velünk szeretni ezt a világot szeretni, és hogy azt arra a kicsire, ami rajtunk áll, igent mondunk, akkor az beteljesedhet. És végül a hozzánk öleléssel érkező, szeretetre éhes Krisztustól tanuljuk meg, hogy mi magunk lehetünk ajándékká, hiszen ő is azért érkezett üres kézzel, hogy erre megtanítson minket, és amikor ilyen ajándékvadászatban vagyunk, akkor merjünk bátrak lenni arra, hogy először magunkat tegyük ajándékká. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek örömteli áldott karácsonyt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Takács István atyának, a Veszprémi Érsekség irodaigazgatójának karácsonyi gondolatait hallották. Köszönjük figyelmüket!